Tisztelt hallgatóság! A teremben ülők nagy része biztos tudja, hogy a bencés rend alapvetően nem tanítórend. Ezért így az első egy-két percben arról beszélek, hogy a bencések hogyan is keveredtek bele a középiskolai oktatásba. Második József 1786-ban feloszlatta a rendet, és aztán 1802-ben első Ferenc király állította vissza, és a visszaállító oklevélben kettős feladatot tűzött a rend elé. Egyrészt, hogy lelkipásztori feladatokat lásson el az apátsági birtokokon, másrészt pedig 9 gimnázium és a pápai grammatikai iskolának az oktatását lássa el. Így igazából megvalósult az a kettős küldetés, ami a pannonhalmi bazilikának a tornyán egy mozaikon szerepel, a Predicate et Docete, a prédikáljatok és tanítsatok. Igaz, itt még időben elkülönül a két küldetés, a kép bal oldalán Szent István Anasztáz apátnak és a közösségnek azt a feladatot adja, hogy térítsék meg a pogány magyarságot, első Ferenc pedig Novák Krizosztomnak és a visszatérő maroknyi, ugye a 30-valahány szerzetesnek pedig azt, hogy tanítsanak középiskolákban, gimnáziumokban. Néhány szót, hogy hogyan is nézett ki az oktató tevékenysége a rendnek. Mindig is volt bencés oktatás, de ez az első évszázadokban a rendi utánpótlás képzését jelentette. Kolostori iskola középkorban, 17.-18. században teológia és filozófiai oktatás volt, nem mindig pannonhalmán, időnként rövidebb időre Bakonybélbe, illetve Tihanyba áttették a képzést. Aztán érdekes, hogy talán kevesen tudják, hogy Modorban 100 évig grammatika iskolát vezetett a rend, illetve a jezsuita rend eltörlése után Komáromban már egy rövid ideig tanított 1802 előtt is. A visszaállító oklevélben említettem, hogy 9 gimnázium szerepel, és a pápai grammatikai iskola, ez a 9 egykori jezsuita iskola. Ebből 2 végül is a ciszterciek kapnak, Székesfehérvárt és Pécset, és 2 Nagyszombat és Pozsonya 19. század közepén elkerül a bencés rendtől, viszont a 20. században 3 újabb alapítás van, és akkor így 9 gimnázium működik a vizsgált időszakban, az 1948-as államosításkor. Itt látható a területi, tehát látszik, hogy Dunántúl, illetve Északnyugat Magyarország. Áttérve a pápai iskolára, 1638-tól, köztudott, hogy 1638-tól pálos iskolaként működik, a pálos rendet is feloszlatták. 1806-ban vették át a bencések a templomot, a rendházat és az iskolát, és egy 4 osztályos kisgimnáziumot működtettek itt. Ezt az iskolát bővítik, iskolaépülettel főgimnáziummá bővítik, illetve Szent Mórról nevezik el. Itt egy 21-es főapáti rendelkezés alapján a bencés iskoláknak nevet adnak, és így lesz a pápai Szent Mór bencés gimnázium. És aztán, hogy nagy léptekkel haladok, hogy elérkezzünk a korszakunkhoz, a 44-45-ös iskolaév köztudottan egy csonka év volt, ugyanis a világháború következtében hadikórházként működött az iskola. Csupán 5 tantermet tarthattak meg az oktatás céljára a szerzetesek. Itt ez 44 őszétől van így, és aztán október 29-én a kultuszminiszternek a rendelkezése nyomán megszűnt a középiskolai oktatás a háború végéig. A bencések továbbra is foglalkoztak a diáksággal, csak nem iskolai keretek között, először az 5 tanteremben, aztán december 11-től pedig a rendházban, ugyanis már akkor a teljes épületet az a hadi kórház, katonai kórház foglalta el. 45-ben nagyon sok menekültet befogadnak, és aztán tavasszal a háború végével még nem tudják visszavenni az iskolát, ugyanis egy szovjet tiszti iskola létesül az épületben. és aztán valamikor a nyár elején kerül vissza az oktatás az iskolának az épületébe. A 45-46-os év a tanítás mellett a háborús károknak a rendbetételéről szól, illetve arról, hogy egy nagyon fontos dolog, hogy általános iskola is nyílik a bencések vezetése alatt. Ezt általában el szoktuk felejteni, hogy a négy osztályos elemi iskolákat átszervezik, át kell szervezni 8 osztályos állami, vagy általános iskolává. Ez azt jelentette, hogy a 8 osztályos gimnáziumnak az alsó 4 osztálya évről évre ugye átkerül az általános iskola felső tagozatának megfelelően. 45-46-ban a gimnázium első osztálya Pápán átkerül az általános iskola 5. osztályába, és akkor így évről évre töltik fel az általános iskolának az osztályait. Itt is bencések tanítanak, 47-48-ban az általános iskolában 13 bencés és 4 világi pedagógus tanított. Az iskolában továbbra is működött a Mária kongregáció, az önképzőkör, a cserkészet, a sportkör, vagy mondjuk a diákszínjátszás, és aztán 1947-48-as tanévben sok más iskolához hasonlóan diákönkormányzat is létesül az iskolában. De ez az év másról is híres, egyre inkább ellenszélben kell dolgozniuk a bencéseknek is. Tehát a kommunista, a Magyar Dolgozók Pártjának, illetve hát mondjuk a támadásai, egy-két sajtó idézettel szeretném érzékeltetni. Pápai Néplap, ez a helyi kommunista pártnak volt alapja, 48. február 22-én éles kirohanást intézett a bencés gimnázium igazgatója ellen. Készültek az 1848-as szabadságharc 100 éves évfordulójára, és úgy gondolták, hogy azzal vádolták meg a bencés iskolának a növendékeit, hogy az előkészítő tárgyalásokon vagy megbeszéléseken nem elég aktívan vesznek részt, és az újságíró így summázta a véleményét, ezt már nem tudjuk közömbösségnek felfogni, ezek a tények többet mondanak, nyílt szembeszegülést a demokrácia fiatal erőivel szemben. És ezek után sem érthetünk egyet Havasi Lucius igazgató úrral, aki 48 korszerűségét abban látja, hogy magyar a magyarnak ne legyen ellensége, hanem igenis korszerűnek érezzük Petőfi szavait, pusztuljanak a belső bitangok. És hogy ez tényleg politikai támadás volt, megnéztem a március 15-i meg az előző napoknak a pápai eseményeit, a bences diákok nagyon sokrétűen vettek részt ezeken ezen az ünnepség sorozaton. A május 23-án, nem sokkal azután, hogy a kultuszminiszter ugye nyilvánosságra hozta, hogy államosítani fogják a nem állami iskolákat, ez a pápai kisújságban is megjelent, és ugyanezen a napon a Pápai Néplap, tehát megint a kommunista pártnak a lapja, elmarasztalta a református kollégium és a bencés gimnáziumnak a ballagását. Egy mondatot szeretnék idézni. A bencés gimnázium diákszónoka figyelmébe ajánlotta a hallgatóságnak azt a megváltozott körülményt, hogy amíg a múltban Krisztus védte a távozó diákokat, addig most ellenkezőleg a diákoknak kell védeniük Krisztust, akit támadnak. Ezek után egyre sűrűbben jelentek meg a helyi orgánumokban, hogy államosítani kell az iskolákat, és helyi nagygyűlést is szerveztek nagy részvétellel, ahol követelték, ez június 13-án volt, követelték az iskolák államosítását. Június 10-én, ugye itt egy ballagás, június 15-én Tedeummal zárult ennek a tanévnek, vagy ez a tanév, és másnap jelent meg az a törvény, a 33. törvény, amely államosította az egyházi iskolákat is. Június 19-én jelent meg a kéttagú bizottság az iskolában, hogy átvegye az állam számára a bencés gimnáziumot, és itt ennek a kéttagú bizottságnak az igazgató kifejtette azt, hogy ő nem ért ezzel egyet, csak a hatóság rendeletének engedelmeskedik, és ezt tudomásul vette a bizottság. Június 27-én már azt írják a helyi lapok, hogy a 9 pápai egyházi iskola átvétele rendben megtörtént. Innentől kezdve állami általános gimnázium a neve a 3 évig a Bencés gimnáziumnak, 51-től pedig Kür István gimnáziumként működött tovább. Azonban az első tanévben, a 48-49-esben még egy Bencés atya működhetett az iskolában, ugyanis a hitoktatást azt még vállalhatták az egykori szerzetesek, vagy a szerzetesek az egykori iskolájukban. Bajtai Orosz hitoktatót végezte a diákmiséket, szervezte a lelki gyakorlatokat, azonban egy év múlva már ez is megszűnt, ez a lehetőség is. Azonban nem kellett elhagyni a tanári karnak pápát, tehát csak az iskolát vették el a Bencés közösségtől, a közösség maradhatott. Egy kicsit most leegyszerűsítem a helyzetet, mert nagyon sok áthelyezés történt itt a nyári hónapokban. A 9 Bencés iskolának, megnéztem a forrásban, 118 Bencés tanár. A 9 Bencés iskolában 118 Bencés tanár szabadult föl. Az ő elhelyezésükről kellett gondoskodni a rendi vezetésnek. Mivel ők szerzetes papok voltak, ezért nyilvánvaló volt, hogy a pasztorációban tudnak elhelyezkedni. Ezért hamarosan fölvette a kapcsolatot azokkal a megyés püspökökkel, amelyeknek az egyházmegyéje területén Bencés intézmények működtek, így az esztergomi érseknek, a győri, a veszprémi és a szombathelyi püspöknek is írt, akik természetesen örömmel vették át ezeket a papokat. Ekkor azért nem volt olyan rossz a papi ellátottság Magyarországon, de azt hiszem a pasztorációban soha nincs olyan, hogy elegendő pap van, és egy nagyon képzett csapatot tudtak átvenni, de ez nem csak a bencésekre, hanem más tanítással foglalkozó rendek esetében is így volt. Azért az benne van a forrásokban, ami tehát több száz éves tapasztalat az egyházban, hogy a szerzetesi és a világi papságnak a pasztorációja jelentősen, vagy szóval nem volt egyszerű összehangolni ezt a két területet, ugyanis a szerzetesek és a világi papok képzésben, lelkiségben, mentalitásban mások voltak. És úgy látom ezt a levelezést alaposan elolvasva, hogy nagyon ügyesen intézte az érsekkel, illetve a három püspökkel a kormányzó apát, Sárközi Pál a szerzeteseknek az átvételét. Még két mondat ezzel kapcsolatban, hogy a mindegyik püspök figyelt arra, igazából szét is szórhatta volna az egyházmegye területén ezeket a szerzeteseket. A bencéseknél fontos a közösségnek a megélése, ezért azt lehet mondani, hogy egy-két rendtagtól eltekintve ezeket a közösségeket egyben hagyták a megyés püspökök. A másik pedig, hogy a kormányzóapát is figyelt arra, hogy az egyházmegye érdekeit figyelembe tudja venni, és a megyés püspökök is figyeltek arra, hogy a szerzetesi szempontok is érvényesülhessenek. Mielőtt ez megvalósult volna, a kormányzóapát július végén egy rövid körutat végzett a 9, illetve 8 iskolában. Előre megírta, hogy mikor érkezik, és azt kérte, hogy minden rendtag legyen otthon, tehát a pápára is eljutott július 26-án, ahol megbeszélték a lehetőségeket, és néhány nap múlva megérkezett a veszprémi püspöknek a vikáriusa, illetve a kancellárja, akik pedig elmondták, hogy milyen igények vannak, és hogy ezt hogyan lehetne összehangolni ezt a két érdeket. Ezután Havasi Lucius levélben tájékoztatta a kormányzó apátot, hogy ismertette, hogy milyen lelkipásztori helyeket kell betölteniük, és a rendtársainak a habitusát, a képességeit ismerve mindegyikre ajánlott egy szerzetest. Azonban megjegyezte, hogy mindenekelőtt le kell szögeznem azt a tényt, hogy a rendtársak nagyon nehezen tudnak dönteni arról, hogy mit is vállaljanak, szinte talástalanul állnak a kérdés előtt, elégedetlenek a felajánlott munkalehetőségek miatt, és ezért nagyon nehéz a javaslatot megírnom. De hogy milyen szempontokra figyeltek, például előkerült egy pápa környéki missziós állásnak a lehetőség, ami végül nem valósult meg, Itt erről azt írja, hogy erre Szólás Honort nézte ki, természetének nagyon megfelelne az örökös mozgás. Vagy egy másik, ugye itt majd ezek lesznek az első dispozíció, Dáka és Kéttornyulak lelkészének több települést is be kellett járnia, és azt írja erről, hogy erre csak kerékpározni tudó bencés lenne alkalmas. Úgy gondolom, akkor Pálya Hubert tudott kerékpározni. Tehát ilyen szempontokat is figyelembe vettek, és tényleg nem volt egyszerű a levelezéseket, vagy levelezést meg elolvasva, nem volt egyszerű ezt így lényegében elfogadni. Tehát a házfőnök fölterjesztette a kormányzóapátnak, a kormányzóapát elfogadta, és itt egy kivétellel a püspök pedig elfogadta ezeket a lelkipásztori helyeket, és látszik, hogy pápa, illetve pápa környéki helyek ezek. Egy dolgot szeretnék kiemelni, hogy az eddig is volt a bencés templomban, természetesen volt lelki pásztori szolgálat, azonban egy új bencés plébánia létesült. Ezt már 1946-ban 2000 aláírással a kertvárosi hívek a kormány, akkor még főapáthoz, tehát Kelemen Krizosztom főapáthoz egy beadványt adtak, bejuttattak el, amiben azt kérték, hogy az őket időnként pasztoráló Horváth Detrét nevezze ki lelkésznek a kertvárosba. És akkor erről volt többször is szó a konventülésben, de végülis nem határoztak erről. És 48-ban az iskola államosítása, ugye akkor felszavarított elég sok szerzetest, azonnal léptek. Először is megbeszélte a püspökkel, vagy hát levélben egyeztettek, hogy ha lelkészséget szervezne, akkor ő hozzájárulna. A püspök természetesen hozzájárult, és a konventtel megszavaztatta, nagy támogatásnak örvendett a konventben, tehát a pannonhalmi főmonostori konventben a terv, és aztán megszervezték 48. október 1-ével, Horváth Detre vezetésével szervezték meg a lelkészséget, és aztán hamarosan plébánia rangra is emelték. Horváth Detre nem volt egy egyszerű egyéniség, úgyhogy fél év múlva már Becse Gaston került a helyére, akivel nagyon meg volt mindenki elégedve. És tényleg azt lehet mondani, hogy a püspök is vizitálta, és a források alapján egy nagyon virágzó lelki élet alakult ki ott a kertvárosban, éppen a politikai körülményeket tudva talán meglepő ez. Aztán ugye nem volt még templom itt, és akkor, és idézek, ugye Horváth Detre azt mondja, azt írta a kormányzó apátnak, hogy hivatalos helyeken felajánlottak lakást és kápolnát, így írja, hogy hivatalos helyeken, akkor, hogyha Mindszenty ellen agitálna. És akkor ő azt mondta, ezt elutasította, úgyhogy még azt a házat is elvették, ami terv szerint a kápolna lett volna. De aztán végül is szereztek még híveknek a jóvoltából egy ingatlant, és ott kialakítottak egy kápolnát, illetve haranglábat, az a például a Dömölki apátság, hát a Kiscellből került ide ez a harang. És aztán 49. június 19-én a kormányzó apát Sárközi Pál szentelte föl ezt az új bencés plébániát. Mielőtt befejezném, még talán egy érdekes jelenségre szeretném fölhívni a figyelmet. 48 és 50 között a szerzetesi fegyelemnek a kérdésére. A házfőnöknek az imént idézett leveléből érezhető volt, hogy a szerzeteseket elbizonytalanította az új helyzet, és hogy igazából nem tudták, hogy mit évők legyenek, ők tanárnak készültek, és hirtelen lelkipásztorkodással kellett foglalkozniuk. Tehát a pápai ház egy érdekes a bencés házak között, ugyanis azt vettem észre, hogy elég nagy engedetlenség és ilyen lázongás, hát lázongás talán egy kicsit erős szó, alakult ki, és talán azt lehet mondani, hogy részben a kommunista párt vagy a provokációja nyomán, de nem lenne igaz, hogyha csak azt mondanám, hogy ennek következtében, ugyanis amikor 46-ban Havasi Lucius pápára kerül, már akkor érezhető volt utána nem sokkal, hogy az idősebb rendtagok nem fogadják el az új, náluk fiatalabb Luciust, és már 47 őszén a főapát elé kerül az információ, hogy 2-3 rendtag nehezen engedelmeskedik neki, néha nem járnak Zsolozsmára, és elégedetlenséget szítanak a házban. Szerintem tényleg ez csak részben magyarázza a politikai vetület, amit mindjárt ismertetek. Igazából két dolog van még itt a politika mellett. Az egyik, hogy néhány fajsúlyos egyéniség is tartozott ebbe a egykori tanári karban. Az előbb említett Horváth Detre volt az egyik, akik nehezen tudtak engedelmeskedni. Ez a főapáttal való levelezésükben is megmutatkozik. A másik pedig, hogy az talán érdekesebb, hogy a bencések fő munkaterülete a tanítás volt, de a másfél évszázad alatt többször is előkerült az, hogy a monasztikus ideálokat is szeretnék megvalósítani sokan, és ezért a rendi vezetés többszöri próbálkozás után a 20-as évek végén a rendi képzésben a monasztikus ideálokat helyezte előtérbe, és ez egy példa, sokkal erőteljesebb volt a zsolozsmázásnak a közös végzése és a rendszeres végzése. Tehát a 30-as évek elejétől, vagy a 20-as évek végétől így nevelték a rendtagokat, és világos, hogy egy ellentét alakult, vagy hát nem alakult ki, hanem más volt a szemlélete a fiatal generációnak, és nagyon jól kivehető itt a pápai ház esetében a két generációnak az ellentéte. Például volt olyan idősebb rendtag, aki jártam úgy zsolozsmázni, akkor, amikor nem volt otthon a házfőnök, amúgy ugye nem voltak olyan jobban. Tehát nem akarok rosszat mondani a bencésekről természetesen, de hogy ez kitapintható ez a jelenség, és erre rájött még egy politikai vetület, ugyanis többször is megvádolták Havasi Luciust, hogy igazából baloldali szemlélete van, ugyanis 47-ben a Magyar Nők Demokratikus Szövetség által szervezett előadás sorozaton ő is előadott az Egyház és a Francia Forradalom címmel, és akkor hát azt vetették a szemére, hogy baloldali nézeteket vall. Ez természetesen a pápai hírlapban, itt nem a néplapban, de ott jelent meg, és lehet, hogy amúgy egy kicsit ki is forgatták a szavait. A lényeg az, hogy Pannonhalmán egy dékáni testületi ülést hívtak össze, ez lényegében egy ilyen kis fegyelmi eljárás volt, és akkor ennek a végén megígérte Havasi Lucius, hogy ezentúl jobban fog figyelni a szavaira, mert hogy kiforgathatják. És hogy tényleg az lehetett, hogy szerintem mind a kettőben van igazság, abban is, hogy némileg baloldali nézeteket vallott, illetve az, hogy tényleg elferítették a szavait, ez pedig 48. április 18-án így cikk alapján derült ki, ugyanis ő volt a helyi, a pápai pedagógus szakszervezetnek az elnöke, és mint ilyen beszélt a közgyűlésen, és erről megjelent egy újságcikk, lényegében egy szocialista munkaversenynek a reklámja szerepelt az ő szájából idézőjellel, és hát nem is volt fegyelmi eljárás, vagy dékánülés, azonnal küldte a cikket a főapátnak, és mondta, hogy ez így biztos, hogy nem hangzott el. Tehát itt is, igen, tehát a szerzetesek, és a szerzetesek is, tehát az első eljárást az maguk a pápaiak kezdeményezték, csak azért próbáltam elmondani, hogy nincs rá bizonyítékom, de valószínűleg egy ilyen kis városnak a közegében a kommunista párt megsejthetett valamit az előjáró és a szerzeteseknek a konfliktusából, vagy feszültségéből, és aztán egy ilyen tévesen egy irányban elnyomott cikknek a megjelentetésével ezt még tovább szíthatták, ezt az ellentétet. És befejezésként még annyi, hogy ugye az 50-ig folytatódott ez a lelkipásztori szolgálat több áthelyezéssel. Az, hogy hogyan fejeződött be bencés közösségnek a története pápán, erről nagyon keveset tudunk. Nem dolgozták föl a bencéseknek az 50-es, tehát a bencés házakból, rendházakból hogy hogyan szűntek meg ezek a közösségek. Részben talán két dolog miatt is. Az egyik, hogy, Mivel az 50-es megállapodásban a bencések is kaptak két iskolát, így az internálások nagyon rövid ideig tartottak, tehát visszakerültek valahogy a bencés közösségbe, vagy kereten kívül ezek a szerzetesek, és aztán mivel hogy folytatódott tovább a bencés oktatás, ezért a rendi emlékezet nem őrizte meg ennyire, vagy markánsan azt, hogy kik is voltak azok, akiket internáltak. A másik, hogy Pannonhalmán a forrásadottságok nagyon rosszak ilyen tekintetben. A főapáti hivatalos levelezésben nem találtam erre vonatkozóan iratot, és például a Perjel napló, ami a napi eseményeket rögzíti, még csak véletlenül sem emlékezik meg erről. Ugyanis tudjuk, hogy ebből az időszakból a Perjel napló elégették, de mielőtt elégették volna, kimásolták azokat az információkat az eredeti naplóból, amelyek nem voltak kényesek, tehát magyarul a kényes bejegyzéseket eltüntették. Tehát új források bevonásával valószínűleg a közeljövőben az egyik kollégám ennek utána tud menni, hogy hogyan szűntek meg ezek a közösségek, de azért két mondatot mondok, ami biztos, de ezt csak a szerzeteseknek a minősítési lapjából tudjuk, hogy 4 pápai bencést 50. június 14-ére víradóra internáltak a kalocsai érseki palotába. Havasi Lucius, Juhász Gergely, Sarang Péter és Irófi Huba voltak ezek. Hogy miért csak őket, a kőszegi háznak az eseményeit jobban ismerjük, ott volt olyan, tehát hogy ott megneszelték, hogy be fog következni ez az esemény, ezért többen elhagyták a rendházat, illetve nekem az az érzésem, hogy mivel hogy ezek tényleg lelkipásztorkodtak, hogy lehet, hogy a Becse Gasztont azért nem vitték el, mert ő a kertvárosban volt, tehát hogy nem voltak otthon. Viszont még egy darabig volt bencés jelenlét pápán, ugyanis Becse Gaston 45-től mégis 58-ig a plébánosi feladatokat ellátta, utána néhány év szünet, világi pap következett, és aztán Tihanyból Vas Alberiket helyezték 63-ba ide az egykori bencés plébániára, de ő csak 2 évig volt itt lelkipásztor. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönöm szépen. Nem sok áthallás lesz az előző előadással kapcsolatban, de ami egyébként szerintem izgalmas is, hogy amit egyik rend hogy élt meg, azt hogy élte meg a másik is. Így előjáróban, hogy így kapcsolódják hozzá, meg arról talán most kevesebb szó esik, hogy ugye a piaristáknál is vannak ilyen problémás rendházak, meg kevésbé problémások. El kell mondani, hogy a Veszprém rendház, a pápai bencés szemben az éppen a kevésbé problémások közé volt, tehát tulajdonképpen egy ilyen mintha rendház volt ebben az időben, és ezért is érdemes egyébként előadást tartani. Én az utóbbi időkben sokat szoktam piarista tanároknak különféle rendtörténeti előadásokat tartani, és nyilván a tanárokat egyfajta ilyen gyakorlati szempont érdekli, tehát olyan dolgok, amikhez ők kapcsolódni tudnak. És az 1945 és 48 közötti időszak a piarista iskolák történetben, szerintem egyébként minden katolikus iskola történetben egy nagyon különleges időszak, amit szerintem érdemes megismerni, mert nagyon sok új dolog történt benne, és ugyanakkor az államosítás ezt az egészet eltörölte. És hát az államosítás alkalmával is azt gondolom, hogy akkor emlékezünk igazán ezekre az eseményekre, ha azt a virágzó egyházi iskolát, jelen esetben a Veszprémi gimnáziumot bemutatjuk, amit az államosítás eltörölt. És hogy Kovács Józsefnek a szavaihoz is igazodjak, én is úgy látom, hogy ez egy nagyon izgalmas ilyen korszakváltás volt, ez a 3 év, én ezt úgy fogalmaznám meg, hogy ez 3 korszak határán történt. Ugyan egy régi korszak, a 45 előtti hagyományos korszak, iskolatörténetek is, meg politikatörténetek is véget ért ugye 45-ben, és az érdekes, hogy én úgy látom, két korszak indult el egymás mellett. Az egyik az egy demokratikus, fejlődő Magyarország volt, a másik pedig a kommunista diktatúra, ami már ott volt, és 3 év alatt ugye ez a diktatúrikus berendezkedés bedarálta a demokratikus berendezés, viszont ez alatt a 3 év alatt nagyon sok izgalmas dolog történt. Én 9 dolgot szeretnék így említeni, amik a piarista iskolák életében, meg a Veszprémi piarista iskola életében is hát fontosak, és ezek szerint mennék végig a dolgokon. Az egyik maga az épületek kérdése. Ugye Veszprémben, meg egyébként mindenhol máshol, a 45-ben a gimnáziumok voltak, amiket a hadsereg a legjobban sújtott. Ugye egyrészt rögtön lefoglalták ezet különböző hadi kórháznak, Veszprémet már 44 őszén a magyar hadsereg foglalt el, és az iskola már eleve az Irgalmas Nővérek intézetében, tehát nem ezen a helyen működött. Azután pedig a Veszprém iskola különösen nehéz helyzetben volt, nagyon feltűnő helyen volt, tehát ugye a Veszprémi várba, úgyhogy mindenféle légicsapásoknak, meg harcoknak a célpontja volt. Úgyhogy az ostrom során, a front átvonulás során ugye a tető 70%, az ablakkeretek 51%, a ajtók 70%, a vakolat 30% elpusztult, tehát nem így nézett ki, ugye ez a háború előtt volt, és a szertáraknak pedig a 100%-a megsemmisült. A könyvtárakra ez nem igazából talán valamennyi több maradt meg. Ráadásul ezek nem értek véget a nehézség, mert elment a front, az iskolát a hadifoglyok szállásainak használták, akik a berendezés maradványát is eltüzelték, tehát gyakorlatilag a piaristák itt is egyébként, ez nem volt kivétel, egy üres épületet kaptak vissza. 45. május elején költözhettek vissza az iskolában, és de hát mivel ott nagyon kevés dolog volt, használták szomszédos épületeket, meg hasonlókat. Ezek az évek az ilyen szükségiskolák korai voltak Veszprémben és mindenhol máshol is. 45. májusban egyébként ismét hadikórháznak foglalták le, és az év 45. szeptemberében az angol kisasszonyoknál kezdődött, de október 8-án visszaköltöztettek végül az épületbe. A 46-os évkönyvben nagyon lírai szavakat ír az igazgató, például azt írta, kis és szellős ugyan az épület, különösen télen megsüvegeltük a szelet, kissé fáztunk is, tanár és diák egyaránt, de kibírtuk a telet a legkisebb szünetelés nélkül a fűtetlen vagy gyengén fűtött termekben is, ez mindenhol máshol küzdöttek ezzel volt, hogy fát kellett ugye minden gyereknek vinni, hogy legyen mivel fűteni, és hasonlók. Végül is 46-47-ben helyreállították a tetőt, az ablakokat, a rajztermet, a tornatermet. 47. április 8-án az iskolában működött addig a helyi polgári iskola, és az kiköltözött, magával vitte 3 tanterem padjait, ezt a piaristák akkor elfoglalhatták, de a szülők hoztak be székeket az iskolában, tehát gyakorlatilag nem is fát vittek gyerek, hanem széket vittek az iskolába, hogy legyen mire ülni. És 47. májusban aztán kaptak egy 23.000 forintos építési segélyt a minisztériumtól, és ebből helyrehozták a dísztermet, a fizikai előadót, a cserkész otthont, és 47-48-ra pedig az épület nagy részét, 48. március 14-én volt hazafias ünnepség keretében a díszterem átadása. Ez azért érdekes, mert ezt el szoktuk mondani többször, hogy az államosítás akkor érte az iskolákat, amikor rendbehozták őket. Tehát, hogy a kommunisták gyakorlatilag 3 év, azt kapta, 3 év megfeszített munkával, a romos iskolaépületek pont elkészültek 48-ra, és ekkor történt az államosítás, tehát a készbe ültek be az állami iskolák. A második dolog, vagyis hát harmadik, mert bevezetős volt, az az általános iskola, amiről szintén szó esett. Ugye 45-ben megváltozott az oktatási törvény, a addigi 4 osztályos elemény egy 8 osztályos általános iskola lépett, és a gimnázium pedig ugye 4 osztályos lett 8 helyett, úgyhogy gyakorlatilag az iskola fenntartók választás elé kerültek, vagy 4 osztályosra szűkítik az iskoláikat, vagy 12 osztályossá bővítik. A piaristák is egyértelműen az utóbbit választották, mivel nem akarták szűkíteni azt a keretet, ahány gyereket oktatnak. hogy ezt hogy tegyék meg. Zimányi Gyula rendfőnök 45. október 25-én így írta a rendi igazgatóknak: üdvös volna a 4-osztályos elemiskolát a felekezeti középiskolákhoz is megszervezni, máskülönben reálisan számolni kell azzal a lehetőséggel, tehát veszéllyel, hogy a 8-osztályos kötelező iskolának egy intézetbe rendelése által a felekezeti középiskolák első 4 osztályát az eddigi felekezeti fenntartók kénytelenek lesznek leadni más kézbe. Másrészt egyébként a piaristák számára ez egy ilyen örömteli dolog volt, mert ők úgy gondolták, a rendtagok nagy része, hogy a rend eredeti karizmájához tér vissza. Tudnék, a piarista rendet eredetileg elemi kisiskolás fiúk oktatására alapították. Ezt gyakorlatilag egyébként Magyarországon nem művelték, mire a rend Magyarországon letelepedett, már egy középiskolákat vezető intézmény volt. Tanítottak ugyan elemi osztályokat is, de ez inkább a kivétel volt. És igazából a piaristák nagyon örültek, hogy végre a karizmájuk kiteljesedik. Ez összefüggött a rendnek a reformjával. Ott volt egy komoly megújulás a piarista renden belül is, ugyanúgy, mint ahogy hallottuk például a Zsolozsma bevezetése a bencéseknél a 20-as évektől kezdve. Ugye 2 útjárt lehetett csinálni, az egyik az, hogy nyitnak egy új elemi iskolát, a másik pedig, hogy megállapodnak a helyi egyházközséggel vagy mással, és átveszik az iskolájukat. Veszprémben az utóbbi történt, tehát a Szent Imre elemi fiúiskolát, a egyházközség által fenntartott iskolát vették át, pontosabban a egyházközség és a piaristák közös fenntartásában működött az elemi iskola, és igen. Még egy érdekes dolgot ezzel kapcsolatban, hogy ugye hogy is hívták az iskolát. Ez nagyon érdekes, sokat mondom a piaristáknak a individuális jellegéről, hogyha végignézi az ember mondjuk az iskola értesítőket, akkor a kegyes rendi gimnázium, kegyes tanító rendi gimnázium, és ennek különböző variációi kötőjelekkel és kötőjel nélkül és különböző sorrendben, az mind előfordult. Tehát az összes iskolát teljesen máshogy hívták. 48-ban, és akkor ez még bonyolódott, amikor bejött ugye az általános iskola, ezért 48. januárjában Sík Sándor tartományfőnök előírta, hogy mostantól kedve az intézmények neve Piarista Kollégium legyen, és akkor úgy fog kinézni, hogy Piarista Kollégium általános iskolája, Piarista Kollégium gimnáziuma, és így tovább. Nagyon jellemző, hogy ezt egyedül Veszprémbe sikerült végrehajtani, tehát itt tényleg az értesítő, a 48-as értesítő címlapján az szerepel, hogy Piarista Kollégium, a többieknek nem. A kollégium az úgy átment, de a kegyes rendi az általában megmaradt, még Pesten is az iskolába, tehát ezért mondom, hogy ez a minta iskola volt, és ha nem mondtam volna még, talán nem is véletlen, hogy most ugrok előre, tehát amikor 50-ben újraindultak a piarista iskolák, akkor Balogh Ferenc, aki a Veszprémi gimnázium utolsó igazgatója volt, ő lett a pesti piarista gimnázium igazgató, és egyébként több más viszonylag akkor fiatal tanár átkerült ugye a rendi keretbe, Előd István, Kincs Lajos, akik meghatározó alapjai lettek a rend további fejlődésének. Igen. Hát a képek nem mindig kapcsolódnak ahhoz, amit mondok, inkább csak a korabeli hangulatot idézik föl. Ugye itt egy piarista diák sapkába látszik ez a diák, aki nyilván az iskola felé igyekszik. Igen. A következő kihívás az a koedukáció volt, ami látszik a képen is, hogy ott lányok is megjelennek. Azt kell tudni, hogy 45 után a közlekedési nehézség miatt elég sok lány feltűnt a piarista iskolákban, ami azelőtt se volt feltétlenül hallatlan dolog, mert magántanulóként addig is jártak lányok a piaristákhoz, de ilyen tömegben nem. Ugye itt is 2 el volt, a Zimányi Gyula tartomány főnök 45-ben még azt írta, a koedukáció elvét nem tesszük magunkévá, és ehhez feltétlenül ragaszkodni fogunk. Azonban 45. szeptember 10-én visszavonta ezt a rendelkezését, és helyette azt mondta, hogy a katolikus iskolai főhatóság 39-es gimnáziumi rendtartásához kell igazodni. Ez pedig a következőket írta elő. Magántanulónak, lányok csak magántanulónak vehetők föl, abban az esetben a városban nincs leánygimnázium. Egyébként az Veszprémben például nem állt fönn. A lányok aránya nem haladhatta meg a fiúk 10%-át, csak a úgynevezett demonstratív órákat látogathatták, tehát nem a mi gyakorlati foglalkozás vagy hasonló. Külön padban kellett ülniük, a szünetben külön helyiségbe kellett vonulniuk, ahol külön felügyelőnő gondoskodott róluk, és azt is elérték, hogy öltözködésükben mérsékletet kellett tartaniuk a lányoknak. Én beszélgettem nénikkel, akik akkor voltak gimnazisták, nem veszprémiekkel is, meg tataiakkal. Ők azt mondták, hogy igazából ezt ők így nem érezték, tehát nem voltak külön a lányok, tehát a koedukáció az megvalósult úgy, ahogy volt. És megvalósult ott is, ahol igazából volt lánygimnázium, ilyen volt Veszprémbe is. Igazából a lányok száma az nem volt sok, tehát itt is látszik, hogy ennyien vannak. Néhány osztályban egyébként háború előtt is voltak ennyien lányok. Azt talán különbségnek vélem, hogy viszont régen tényleg nem nagyon jártak be, és külön voltak a lányok, viszont 45 után már teljesen együtt voltak, és ez nyilván nem minden osztályra igaz, tehát mondjuk így a 10% lehetett a Pérést iskolának lány az államosításkor is. A tanári kar a következő, amiről érdemes beszélni. Ugye itt a világi tanárok megjelenése az, ami új dolgot jelent. Ez se teljesen új dolog, tehát ez már a 19. század végétől volt, hogy a rend nem minden szak tanára tudott gondoskodni, és világokat alkalmazott. Most itt két tantárgyat le kell mindig számítani, mert azok sose voltak. Két tárgyat sose tanított piarista gyakorlatilag, az egyik a testnevelés, a második a hittan, ez nyilván a bencések, vagy nem a hittan, a rajz és a testnevelés, igen, ezt akartam mondani. Ez nyilván más iskolákban is így volt, tudnék, hát a szerzetesi papi képzésben ez a kettő így nem fért bele, tehát egyik a testnevelésből ugye reverenda nélkül kell ugrálni, tehát az nem illik egy szerzetesnek, a másiknál pedig aktokat kell rajzolni, ami szintén nem illik egy szerzetesnek. Ehhez képest egyébként a rajzot azt 50 után azt általában szerzetes tanította, szerintem a bencés iskolákban is, ott nyilván megváltoztak a szabályok, de ott gyakorlatilag nem volt szakképesítése egyik tanárnak se. Tehát a világiak létszáma egyre emelkedett. 45 és 48 között sokszor már a felét és harmadát világiak tették ki a piarist iskolákban a tanároknak. Itt is valamennyire látszik, hogy ott kettő-három világi tanár van a tanári karban. Igen. A következő, hogy haladjunk, a konviktus. Erről csak annyit, hogy ilyen nem nagyon volt korábban a piaristi iskolákban, viszont a háború után sok helyen nyitottak, ennek elsősorban anyagi okai voltak, mert ebből is bevétele volt a rendháznak. Veszprémben is 45-ben alapították három máló teremmel a konviktust. Következő az ünnepségek, amiről szeretnék beszélni. Itt az érdekes dolog volt, hogy így különböző csoportosít, ugye az iskolai évkönyvekből követhettük, hogy mégis mi is történt. Volt egy hagyományos csoportja az ünnepségnek, amit örököltek régről. Vannak ilyen új, egyedi alkalmak, és a harmadik csoport pedig tulajdonképpen az új demokratikus politikai rendszer, sőt, hát a diktatúrába áthajló politikai rendszer által megkövetett ünnepség. Tehát ebben a korban például még 7:30-kor szentmisével kezdődött a tanítás, vasárnap volt diákmise, volt lelki gyakorlat. Érdekes például, hogy a tartományfőnök névnapján iskolai szünet volt, ebben a korszakban egyébként három tartományfőnök is volt a három év alatt, ugye először Zimányi Gyula, majd Tomek Vince és végül Sík Sándor, úgyhogy egyik nap Gyula, másik Vince, majd Sándor napon volt szünet az iskolában. Igen, Kalazancius pártfogásának ünnepét is megtartották, sőt március 3-án minden iskolában Ferenc királyér, ugye az, aki ott szerepelt a prédikáte, docéte mozaikon, tehát ő érte is mondtak misét, ő adományozta a nagy birtokot, a Mernyei uradalmat a piaristáknak, annak ellenére megtartották, hogy 45-ben a Mernyei uradalmat államosították. Voltak ilyen új egyedi alkalmak, ugye az akkori katolicizmushoz kapcsolódóak, például 46. november 24-én Szent Gellért püspök halálán minden katolikus iskolában tanítás szünet szentmise volt. A Mária év ünnepségein is megjelentek különböző, az is a piarista iskolák részvételében történt. Vagy például 47. február 10-én a magyar békeszerződés aláírásának napján engesztelő szentségimádás volt a veszprémi templomban. És ugyanakkor voltak olyan ünnepségek, amit az állam követelt, például február 1-én, 46. február 1-én a köztársaság kikiáltásakor a különböző város ünnepségen kellett részt venni. Tildi Zoltán köztársasági elnök névnapján is iskolai szünet volt, legalábbis 46-ban. És a fölszabadulást is kezdték ünnepelni, ezt nem mindenhol április 4-én, mondjuk Veszprémben szerintem igen, de volt, ahol hamarabb fölszabadultak Szegeden, Debrecenben, és ott azt októberi, novemberi dátumokat ünnepelték. És november 7-e is megjelent már, 45-től kezdve, például a 47-ben a Veszprémi gimnáziumban orosz gyermek mesefilmet tekintettek meg a diákok ezen alkalommal. Természetesen volt március 15-e, és ezt a piaristák is magukénak érezték, és ott általában hazafias ünnepségek voltak. A diákegyesületekről is mindenképp kell beszélni. Tudnék, ennek a korszaknak az egyik legizgalmasabb része, hogy ezek borzasztó élénkek voltak. Ugye egyrészt voltak önképzőkörök, a Veszprémben is ugye az Ányos önképzőkör működött, és ebben a korszakban történt meg, hogy az önképzőkör kilépett egy kicsit az irodalmi központuságból, és szakosztály alakultak. Veszprémben például 46-ban alakultak azt hiszem a szakosztályok, és akkor nem csak irodalom volt, hanem ének, zene, szavaló, társadalomtörténet, természetomány és hasonló dolgok. Működött cserkészet is, már amennyire, mert ugye itt azt kell tudni, hogy mint ott a tablókon is látszik, hogy 46-ban a Magyar Cserkész Szövetséget beszüntették, és ugye újraindult Magyar Cserkészfiúk Szövetsége néven, de sok csapatot nem igazoltak, többek között a Veszprémi 126-os szentémet cserkész csapatot se, így az nem működött, és ezért például a csapatnak az egyik leginnovatívabb része, akik a regős cserkészek voltak, és néptánccal hasonlókkal foglalkoztak, ők attól kezdve az valahol volt egy másik képen, nem? Mindegy, attól kezdve ők az önképzőkörnek a népi kulturális szakosztályaként működtek, és egyébként az egyik legemlékezetesebb részét alkották az iskolának. Ugye itt is a lányok a kórusban a néptáncos ruhájukat hordják, és ez a néptánc csoport 1948-ban a 48-as emlékversenyen negyedik lett az országos táncversenyen. Erre sokan szívesen emlékeztek. Volt aztán Mária kongregáció is, meg volt missziós egyesület, meg volt Jézus Szent Gyermekségének szíve. És végül volt diákinkormányzat, ezt Tatán is, vagy Pápán is ugye említettünk róla. Ez egy 46-tól például Debrecenben, ami szinte nagyon innovatív piarista iskola volt, ott már 46-ban elkezdték ezt, de végül is ez azért terjedt el mindenhol, mert 47-ben a katolikus iskolai főhatóság előírta, hogy mindenhol diák önkormányzat legyen, osztályok által választott képviselők, és azt is előírták, hogy az önképzőkör, a kongregáció és a többi egyesület ennek része legyen. Ezt nem teljesen így csinálták, de valamennyire mégis a diák önkormányzat szervezte a dolgokat. Például Veszprémben ugye osztálybizottságok és ifjúsági körök elnökeiből állt össze az iskola bizottság, Medvigy Mihály és Helyes László voltak az összekötő tanárok, és a 48-as milleniumi év, vagy centenális év megszervezésében a diák önkormányzat az komoly szerepet hozott. És végül igen, már a vége felé tartunk a történetnek, ugye egyre a szó volt róla, a politikai támadások is érték ugye az iskolákat. Nyilván a tanárok ellen is volt, a másik izgalmas dolog a diákok ellen, ugye a katolikus konfliktusok célpontjai voltak, méghozzá nagyon egyszerű alapon, általában a fegyver rejtegetésért, hogy került a fegyver a konfliktusba, bár nagyon egyszerűen úgy, hogy az egész város Veszprémben és meg más is ország tele volt fegyverekkel, és az akkori diákok, azok nagy lelkesen gyűjtötték a kéz, amit találtak, lőszert. Veszprémben volt egy tragikus eset is, 48. május 5-én Holcman Miklós 8. osztályos tanuló egy osztálykiránduláson ilyen robbanás áldozata lett. Az történt, hogy mentek a Séd völgyében a Csatárhegy felé, és akkor őt félre vonult, és gondolta, hogy most felrobbantja a lőszereit. Kicsit nagyra sikerült a robbanás, úgyhogy meg is halt. Máskor viszont ugye kiszállt a rendőrség a konfliktusba, és talált egy csomó fegyvert, és ebből különböző rejtegetés ügyeket kreált. Én úgy tudom, Veszprémben ilyen nem volt, de sok más konfliktusban igen. Azzal szeretném befejezni, hogy ez a 48-ban létező veszprémi piaristi iskola, mint ugye a többi is, ez egy sokszínű, változatos világ volt, és ennek az ajtaja mindörökké becsukódott 1948-ban. A piaristák, nem csak a piaristák távoztak ugyanis az iskolából, hanem ugyanakkor felszámolták az önképzőköröket, a kongregációkat, és 2 éven belül az ígéretek ellenére a hittantanítás is megszűnt ezekben az államosított iskolákban. Köszönöm szépen a figyelmet!
Tisztelt konferencia, kedves hallgatóság! Mögöttem egy kicsit mozgolódtak, és én Lengyi pásztor vagyok, meg tanárember is. Ha megengedik, föl tetszenének állni, egyről kérek, és hadd kérdezzek, milyen névdalt énekelhet minket? Nem fontos felállni, nem akarok állni, csak a fiát, sok az ülés. Szó szerint, ne haragudjanak. Én a Kulla Szilvára gondoltam, mert az most őszi, tehát most mehetne, de a bármi tetszenek mondani, benne vagyok, csak én is tudjam. Mi sokat énekeltünk oda arra elvettem a családomban. Akkor valaki, aki rendesen elkezd, én is el tudom, de ki az, aki? Üzenem? Kulla Szilva a fára, most jövök a tanyár, most elhaj, kukorica derce, egy hibába lehajlott, azért rózsá lehajlott, lehajlott a rúca, kukorica derce. Kis kalapon fekete, fába tulló van benne, lehajlott a rúca, kukorica derce. Köszönöm szépen!
Mert szomorú lesz, ami következik, meg amiről eddig hallottunk is, nem olyan egyszerű, és hallottam, hogy ott egy kicsi beszélgetés volt, meg mozgolódni tetszettek, ezért volt bennem. Az egyháziskolák államosítását úgy kezdeném, Ortutai Gyula, amit mondott az államosítás után, Művelődés és politika című munkájában olvashatjuk. Ugye ő volt a vallás és közoktatásügyi miniszter az iskolák államosításakor. A következőt mondta egy pártértekezleten. Az iskola ügy elsőrendű politikai és hatalmi ügy. Az elemi oktatástól kezdve a felső fokig. Mert az elemi fokon is épp úgy, mint az egyetemen arra tanítják a növendékeket, nyíltan vagy burkoltan, hogy az államhatalom különböző posztjain a szellemi, gazdasági, politikai és egyéb irányító posztjain hogyan viselkedjék és vezesse a hatalom érdekében az ország népét. Az iskola ügyön keresztül az állami apparátusnak módja van, ha tetszik, bármiféle eszmét begyakoroltatni, beidegeztetni. Na most mi ezt nagyon jól tudjuk, hogy ezt élték, gyakorolták is a kommunisták. A jó minőségű emberről, ha lesz időm, akkor fogok szólni, fontos lenne, mert arra törekszünk, mert ezt vették el. A szocializmus számára jó minőségű, értékes ember nem kellett, hanem olyan, akit lehetett ide-oda mozgatni, aki önként, és mondtuk mi ugye mi időnkben dalolva, így van, dalolva tette, amit a felettesei mondtak neki. Na most egy kicsit szólnom kell az előzményekről. mert a Magyar Kommunista Párt azt, hogy átveszi a hatalmat, és mindent a maga hatalma alá fog vinni, azt már 1944-ben akkor eldöntötte, amikor Debrecenben 1944. december 21-én, éppen tegnap előtt mondta valaki, nem más volt ez, mint Sztálinnak a születésnapja, akkor debreceni nagy templomban összejült ugye az ideglenes kormány, és akkor már Rákosi Mátyás ott volt, kommunisták meglehetősen nagy számban vettek részt 1944-ben. Tehát ő Kovács Józseftől hallottuk, hogy 45-44 végén elkezdődik a tudatos hatalomátvétel a kommunisták részéről. Következőt el kell mondanom, tudjuk, szó volt róla, 57%-kal a kisgazdák megnyerik a választást 45-ben, és Tildy Zoltán megalakította koalíciós kormányát. Tildy Zoltánról csak annyit kell elmondani, református pap volt, Szeghalmon is volt lelkipásztor, szomorúan mondom, de egyházunkban is megmaradt és tovább megy ez a két szó ővele kapcsolatban, hogy a palástos fohér nagyon sok embernek a felmentését nem írta alá, és komoly része volt nálunk például a református egyházi iskolák államosításában, későbbiekben szólok róla. Annyit tudunk, hogy a Tildy kormányban volt 7 kisgazda, 3-3 kommunista és szociáldemokrata, és egy parasztpárti politikus, belügyminisztériumot Orosi Lov ugye segédletével, természetesen a kommunista párt kapta meg. Nagy Ferenc lett a nemzetgyűlés elnöke, és tudjuk, hogy, nemzetgyűlés elnöke Varga Béla volt, miniszterelnök pedig Nagy Ferenc, véletlenül se szeretném eltéveszteni ezeket a neveket. Mégis Rákosiék minden áron akarták a hatalmat gyakorolni. Nem véletlen mondtam el a számadatokat. Tehát hogyan sikerült ez? Létrehozták a baloldali blokkot. Nagyon egyszerű, megint hátulról kell gondolni, tehát nem lehet egyenesen küzdeni. Ők nagyon jó tervvel érkezhettek, ugye Oroszországból, Szovjetunióból, bocsánat, vissza Magyarországra. A baloldali blokkot létrehozzák, és ezben benne voltak a kommunisták, szociáldemokraták és a Nemzeti Parasztpárt. Szomorú kimondani, de így van, az 57%-os választási kisgazda eredményhez képest így is kevesen vannak, tehát így sem érik el, tehát látjuk, 43%-ot sem érik el, de mégis hogyan tudtak érvényt szerezni az akaratuknak. Egyszerűen az FKGP-t, a Független Kisgazdapártot fokozatosan próbálták felmorzsolni, ami tudjuk sikerült is nekik. Próbálták lehetetlenné tenni a kormányzást a nép előtt, a népi demokráciát próbálták úgy megvilágosítani, hogy azt csak ők a kommunisták képviselik, később majd arról kell szólnom, hogy Ravaszt Lászlónak. Ez volt ellene a fő vád, hogy ő nem gondolkodik demokratikusan, nagyon sok iratot olvastam, hogy ő maximálisan demokratikus volt, majd később térek rá Ravasz László elmozdítására. Létrehozta a baloldali blokk a pártközi értekezleteket, ahova minden párt egyenlő számban delegáltatta magát. Megint kérem, hol vagyunk? Hol van az 57%-os kisgazdapárt? Csak egy embert küldhet. Tehát kérem szépen, ezek nagyon durva dolgok. Ki kell mondani, a másik, azt nem értem, hogy hogyan lehetett ezt engedélyezni. Elnézést kérek, tehát ez számomra talány. Az itt született határozati javaslatokat nem vitték a nemzetgyűlés elé, hanem rendeletekként, kormányrendeletenként léptették életbe, és nagyon szomorú, hogy 44. december 22-től 1947. május 31-ig Magyarországot nem törvényekkel, hanem rendeletekkel irányították. Kérem szépen. Mit csinál továbbá a kommunista pártpolitikai bizottsága? Kidolgozta a köztársaság elleni összeesküvést, hivatkoztak a 46-os 7. törvénycikre, a Hohér törvényre, mert aki a demokratikus államrend és a köztársaság ellen összeesküvéssel vádolható, azt ugye ki lehet végezni. Tudjuk, hogy ez alá kerültek, kerültek a kisgazdák, 50 kisgazdát kellett eltávolítani, Varga Béla el tudott menekülni, később Nagy Ferenc nem tért, hála Istennek Svájcban volt, így nem tért haza, mert ugye a magyar közösség ellen is pert indítottak, nem akarok nagyon részletesen kitérni ezekre. Eszköz az iskolák államosításában és a hatalom átvételében. Agitátorképző, kérem szépen, nagyon jól működött. Agitátorképzőkön pedagógus pártaktivistákat képeztek ki a választási propaganda munkára, nem akárkikat. Pedagógusokat. Tehát már elkezdődött azokat a pedagógusokat, akiket ugye gondolták, hogy be tudnak szívni, már elkezdték a 47-es választásra kiképezni, és megkövetelték, hogy munkájuk eredményeként az országgyűlési választásokon a pedagógusok 20-30%-ának a kommunista pártra kell szavazni. Nagyon egyszerű. Elnézést kérek, lesz majd az államosításkor. Maradnak komoly hívő, hála Istennek, tanáraink, tanítóink. De megtörténik az átképzés, az átnevelés. 47-es választásokkor ugye nyertek a kommunisták, nem olyan nagy számmal, de győzelmet arattak, és valóban hozzákezdhettek a politikájukhoz. Nem szóltam, 45-ben elérték a 8 általános iskola bevezetését, 46-47, ugye a bélistázás, tudjuk, tanítók, tanárok is kerültek bélistára, azt azért el kell mondanom. Részem lehetett, hogy olvastam erről iskolákról írásokat, iratokat. 47-től van ugye államvédelmi osztály, AVH, és 47 októberében Farkas Mihály pártfőtitkár helyettese ezt mondta, itt csak az fog történni, amit a kommunista párt akar. 47 októberre. Ez egyértelmű. Gyakorolta a kommunista párt természetesen a szalámi taktikát, vagy megszüntette a pártokat, lásd egyházakat, vagy magába olvasztotta. Később szólok majd a MDP megalakulásáról, ugyanis 48. június 12-e és 14-e között a kommunista pártnak volt egy kongresszusa, ahol a Magyar Dolgozó Pártja néven a szozdemekkel egyesültek. Szozdemeknek is megvolt, nem volt egységes a szociáldemokrata párt, és a baloldal képes volt egyesülni és bevinni a többieket a kommunista párt alá, és lett a Magyar Dolgozók Pártja. Ez volt 48. júniusában, előtte már 48. február 18-án a szozdemek két liannát kizárták. Tehát csak tessék látni a balra tolódást. Itt vagyunk. Tehát földbirtokreform, erről szóltam, taktika, hallottunk arról külföld felé, külföld felé be kellett mutatni azt, hogy elvesszük az iskoláktól a nagy-nagy birtokokat, de azoknak az iskoláknak, ahol nem volt eddig kis iskoláknak és kis egyházközségeknek nem volt birtoka, azok kaptak pár holdat, illetve parasztság is kapott pár holdat. Előre megyek, 1953. Rákosi Mátyást Sztálin Molotov Beriához rendelik, Rákosit, Nagy Imrét, Ortutai Gyula is ott van, Farkas is, más is volt besugó, akiről nem is nagyon gondolnánk, ugyanis raportra hívták a vezetést 53-ban. Miért? Többek között emiatt, hogy a termelő szövetkezetek működése olyan gyenge volt, hogy a parasztság éhezett. És ekkor volt az, hogy Rákosit leváltja, Sztálin is bekerül Nagy Imre. Bocsánat, elnézést, Beria Molotovban ilyen, köszönöm szépen, és beültetik Nagy Imrét. Tehát ekkor lesz a váltás. Az egyházak gazdasági ellehetetlenítése mellett volt az oktatásügynek a rendezése, ahogy mondottam, 8 osztályos, ahogy eddig hallottuk, a népiskolák mellett valóban mindenütt kiépítik, megpróbálják kiépíteni a 8 osztályos általános iskolát. Itt majd hozom Veszprémben, a egyházmegyeileg nincs középiskolánk, csak általános iskolánk, népiskolánk van. A pápai egyházmegyének van a pápai gimnáziuma. Tankönyv kérdés. A tankönyveket is felülvizsgálták, 45-ben már a kommunisták kérésére elkezdődött, és elég hosszú ideig tartott. Ennek is megvan az anyaga, például a mi levéltárunkban is. Nem szeretnék hosszan szólni, ragaszkodtak az egyháziskolák a saját tankönyveikhez. Ezt az iskolák államosításáig valahogy sikerült elérni. Komoly harcok voltak ez ügyben. A fakultatív vallásoktatás volt 1947-ben, ami érdekesség, és itt kiemelném, hogy mind a katolikusok, reformátusok, evangélikusok között megvolt az összhang, ugyanis Ravasz László Radvánszky Alberttel, az Evangélikus Egyház egyetemes felügyelőjével jó kapcsolatban volt, Radvánszky járt a mi zsinati ülésünkre, mi is elmentünk az evangélikusokéra, de Mindszenty bíborossal Ravasz László személyes kapcsolatban volt. Volt, hogy Mindszenty jött Budapestre, és Ravasz ment hozzá, volt, hogy Ravasz kiment hozzá Esztergomba. Tehát ezek mind 47-ben, mind 48-ban élő dolgok, Rádai levéltárban találhatók erre adatok, Rádai levéltárban megvannak az anyagok. Tehát az egyházat nem sikerült szembefordítani, és nem sikerült 47-ben bevezettetni a fakultatív vallásoktatást. Ez elgondolkodtató volt Rákosi számára, amikor arról volt szó, hogy hogyan államosítsák az egyházi iskolákat. Na most itt van egy részletes listám, itt csak a következőt mondanám az általános iskolák, népiskolákkal kapcsolatban. Állami volt 594 általános iskola, népiskola 1187, katolikus népiskola volt 1216, általános 1669, ez 1946-47-es adat Pukánszky német alapján. Református iskola volt népi 513, általános 496, tehát magasan, bocsánat, vezettünk. Tanítóképzőben is jól álltunk, a tanítóképzésben és a gimnáziumok szempontjából is magas volt az egyházi iskoláknak a száma, nem véletlen, hogy kellett, szükséges volt a kommunisták részéről az államosítás. Rákosi Mátyás 48. január 10-én a párt gyűlésén hirdette meg az egyházi iskolák államosítását. Előtte önkritikát gyakorolt, mert mondja, hogy eddig kesztyűs kézzel bántak az egyházakkal, az egyházi reakcióval, de elérkezettnek látta az időt a reakció utolsó fellegvárának, az oktatásnak a felszámolására. Ehhez bevette a Magyar Pedagógusok Szabad Szakszervezetét, kérem, ugye segítő erő volt, a Magyar Nők Demokratikus Szövetsége, akinek vezetője nem más volt, mint Rajk Lászlóné Földi Júlia. A Magyar Pedagógusok Szabad Szakszervezete természetesen, ahogy mondtam, végezte a pártépítést, végezte a befolyásolását a szülőknek, komoly szerepe volt a szülői munkaközösségeknek, tudták, hogy a szülői munkaközösségek által el lehet érni természetesen szülőket, gyerekeket, tehát mindent végig gondoltak, és próbálták minél nagyobb számban a kommunisták felé fordítani az oktatásban résztvevőket. A tét az oktatás, a nevelés keresztény és nemzeti öntudatra, vagy a keresztény Magyarországot ateista, marxi-lenini ideológián az internacionáléhoz kapcsolni. Kérem, 48-ban, itt beszéltünk, hogy 45-ben nem volt úgymond fordulatéve, 48-ban az egyházban igen. 48 áprilisában letartóztatják Lázár Imrét, aki főgondnoka volt az egyházkerületnek és a zsinat főgondnoka, és sajnos abban az időben viselt miniszterséget, amikor Rákosit letartóztatták. Nem sokáig volt az Andrássy úton, de ott volt. majd Ravasz Lászlót áprilisban már Rákosi Mátyás, mint Tildy Zoltán magához rendeli, hogy mondjon le, de Dobi István és Veres Péter felkeresi, de hogy biztos legyen a lemondás, Péter János és magát Barth Károlyt, aki ekkor magyarországi körúton van, meg tudják győzni, hogy Ravasz László nem demokratikus szellemű, bírja rá Ravasz Lászlót, hogy mondjon le püspöki tisztségéről. Ez áprilisban van. Áprilisban Ravasz László lemond a zsinati tisztségéről, de május 11-én van, amikor az egyházkerületi közgyűlésen lemond az ő tisztségéről, megvan, hogy kit szeretne maga helyett püspöknek, nem lehetett. Az állam kijelölte Berecki Albertet, aki már ekkor a VKM-ben dolgozott, és megvolt, hogy Lázár helyett ki lehet a következő világi tisztségviselő, nem volt más, mint Kis Roland. Tudjuk róla, hogy honvédelmi államtitkár is volt, aki két kulacsos politikát folytatott, mostani püspökünk nagyapjánál volt presbiter, egyházban is komoly szerepet próbált betölteni, és láttam a Politika Történeti Intézet levéltárában az ő aktáját, nem szeretnék hosszasabban róla szólni, kimondta Kerek Perec, amit Rákosi Mátyás kért tőle, ő azt megcsinálta, bármi volt. Erről ő így val. Na most az egyházi iskolák államosításánál tudjuk azt, hogy megvoltak a különböző megbeszélések, áprilisban indul el felénk, és létrehoznak egy közös bizottságot. Ravasz lemondása után a zsinat elnöki tisztét, lelkész elnöki tiszte nem lesz más, mint Révész Imre, tiszántúli püspök, és ő vezeti a közös bizottságot, ennek megvan református részről a tagsága, illetve az állam részéről. Próbálnak tárgyalni, és az az egyezmény, amely megszületett, azt többszörösen átfutják, nem tudom, hogy mit kell nyomkodni, melyiket kell megnyomnom. Jobb oldalit, köszönöm. Itt van, amikor aláírják, végül 1948. október 7-én fogják aláírni az egyezmény, nem más, mint Ortutai Gyula az, aki ugye az egyik aláíró, másik Révész Imre lesz, illetve van egy fotó, de nem akartam föltenni, mert sok lett volna, Balog Jenő főgondnokunk. Annyi itt lesz a következőben, kell, hogy jöjjön. Köszönöm. Technika nem az én oldalam, tehát. Ment? Jobb oldalit nyomtam, de fordítva kell nyomni. Így van az egyezmény szövege. Az egyezményben, ami nagyon fontos, annyit Rákosiról is igen tudni kell, de Ortutai Gyuláról, hogy ő titkos kommunista volt. Kisgazdapárt tag volt, de ő már 37-től részt vesz, és ő is a kommunisták pártjába fog majd azt később hivatalosan is tartozni. Rákosi Mátyás 20 évet adott nekünk, a mi egyházunknak. Még ebben az évben aláírják az evangélikusokkal is az egyezmény, később lesz majd ugye a Vatikán miatt a katolikusokkal az egyesség megkötése. Aláírják, és 20 évet adott nekünk, hogy 20 év alatt az egyház el fog halni, nem az, hogy iskolák nem lesznek, hanem egyház községek, templomok, hívő emberek nem lesznek, és éppen ezért az elvek, iskolák, földek, egyházi intézmények, épületek ellenében volt egy összeg, amely 5 évenként 25%-kal, tehát 5 évre lesz felosztva, 25%-os úgymond arányban fogjuk kapni, ami ugye, ha számoljuk a 20 évet, 4x25%. Tehát 5 évente adják a pénzt. Na most Rákosinak azért ez nem jött össze. Mi jött össze? Gondoljunk 80-as évekre, 70-es évekre, nem hoztam statisztikát. Házasságkötések, abortuszok száma, nem akarom tovább mondani. Népességfogyás, láss. Itt az aláírás van még a végén, hogy kik írták alá, csak lehessen látni. És itt hoztam még azoknak az iskoláknak, itt a Veszprémi megyében, Veszprém megyében, ott a pápaiak ott vannak, de ők, ugye, ahogy mondottam, a pápai egyházmegyéhez tartoztak. Amely iskolák megmaradtak nálunk még, amit el tudtunk érni, az a következő volt. a négy egyházkerületnek történelmi múltú, 1531-es a pápai iskolának az alapítása. Luteri alapon, mert ugye később lesz kálvini alapú, de a pápai megmarad, majd tudjuk, hogy belőle lesz a Petőfi gimnázium. De megmarad, ugye 52-ben már nincs egyetlen egy egyházi gimnázium marad meg a debreceni. 48-ban még megmarad, pápa, pápán megmarad a gimnázium, liceum, a tanítóképző intézet is, 954. Debrecenben református kollégiumhoz tartozó gimnázium tanítóképző intézet, illetve a Duboci Leánynevelő Intézet leánygimnáziuma, leánylíceuma és tanítónőképző intézete. Pápai református gimnázium, Pesten a Lónyai, és ennek úgymond leány tagozataként a Bármados, ennyit elértünk. Csurgó is nagyon harcolt, hogy megmaradjon. Nem tudta elérni. 49-ig sárospataki teológia is működhetett a pápai is, de utána csak ugye kettő maradt, ahogy mondottam, Debrecenben és Pesten maradt teológia és egy gimnázium a Debreceni. Ennyi, kérem szépen. A megmaradottak 48 után, amelyek megmaradtak, még ugye pár évig nem vettek föl több diákot, csak amennyit az előző években. Nagyon sok túljelentkező volt. Annyit elmondanék a vallásoktatásra jelentkezőknél. Egy helyen volt, Pesten volt visszaesés, de nem ért el az 1%-ot, aki nem vállalta a vallásoktatást. Ez nagyon fontos. Mindenki vállalta. Az államosítás után is még el nem vették a gimnáziumokat a vallásoktatásban való részvételt. Ennyire volt időm, nagyon szépen köszönöm. Még egy Rabzsuzsa verset is hoztam. Sok minden, tehát pápával kapcsolatban sok minden van. Köszönöm szépen a türelmet. Ez van.